Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökké való Urunk, és üzen nekünk ezen a mai vasárnap délelőttön azzal az igével, amit írva találunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részében, a 18., 19., valamint 21. és 22. versekben. Istennek szent ígéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből a 27. fejezet 18, 19, 21. és 22. verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajóterhet kidobánk, és harmadnap tulajdon kezeinkkel hányunk ki a hajó felszerelését. Mikor pedig hosszas volt már az éklenség, akkor Pál felállván ő közöttük mondta: jó lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve néken ne indultunk volna el Krétából, és elkerülhettük volna ezt a bajt és a kárt, mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Eddig az írott ige. Krisztusban szeretett testvéreim, a mai vasárnappal elkezdődik világszerte az idei esztendő ökumenikus ima hete, amely 8 napon át tart, és ebben az esztendőben a téma Pál apostolnak az utolsó Bibliában feljegyzett útja, amely Cézáreától Róma felé vezet, és ennek a hajós útnak az állomásait követve estéről estére fogalmazódik meg az üzenet az Isten igéjéből. És arra gondoltam, testvéreim, nem vagyok biztos, hogy a jelenlévők közül minden este, vagy akár hétköznap este valaki eljut egy-egy ilyen alkalomra legalább a bevezetését, illetve ennek az idei esztendőnek az üzenetét valamiképpen kíváncsiság szintjén megpróbálom felvillantani előttetek, és a mai napra rendelt ige alapján pedig Isten üzenetét elhozni közétek. Tudni kell előzményként, testvéreim, ehhez a történethez, hogy Pál apostolt a missziói útjai során többször éri atrocitás, de utoljára megvádolják azzal, és most már a római helytartó előtt, ott Júdeában, hogy ő lázít a császár ellen. Tehát olyan felforgató tevékenységet folytat a birodalomban, amelynek a következménye egy bírósági, egy világi bírósági ítélet, azt követően pedig a kivégzés, hiszen a római birodalomban sok mindent elviseltek, de a császár elleni lázadást azt nem. Nem a rómaiak fogalmazzák meg ezeket a vádakat, hanem a zsidó főpapság, és Pál apostolt lefogják Cézáreában, a mai Kaiszareában, egy gyönyörű erődítmény, amit a rómaiak építettek a mai Izrael területén, ennek a kikötőnek a romjai megláthatók, impozáns dolog, ez az akkori világnak egy teljesen új építménye volt, tengeri kikötő, amivel a római, ahová a római hajók beérkeznek, és kereskedelmet, és katonai közigazgatás, mert mindenfélét lebonyolítanak, és itt van a római helytartónak a székhelye, Kaiszareja, a császárról is nevezik el ezt a várost, és a zsidó főpapság azt szeretné elérni, hogy Pál apostol Cézáreából vigyék át Jeruzsálembe, és ott állítsák bíróság elé, és leírja ez a 27. fejezet, hogy azért gondolták ezt, mert arra számítottok, hogyha viszik, útközben valahol megtámadják, és megölik az apostol. És közben a római helytartó, aki Jeruzsálemben tartózkodik, azt mondja, hogy hát én éppen Cézáreába készülök, hát ne hozzuk ide azt a foglyot, hát én úgyis megyek oda, majd Cézáreában megtartjuk az ő tárgyalását, ha pedig azon ti részt akartok venni, akkor gyertek innen Jeruzsálemből fel Cézáreába. Ugye az Istennek a titkos dolga Amikor, hogy úgy mondjam, kívülállókon keresztül is úgy rendezi gyermekeinek a sorsát, hogy mégsem az történik, amit felülük elgondolnak, hanem amit az Isten elgondol az övé felül. És akkor felmennek Cézáreába lefolytatják a tárgyalást, és már-már felszabadítja őt a vádak alól a római helytartó, amikor Pál apostol egy olyant mond, hogy ő a császárra fellebez, és kiderül, hogy ő római polgár, és a római polgárjoggal élve azt mondja, hogy Rómában a császár előtt szeretné, a császári bíróság előtt, ahol maga a császár is jelen lehet, szeretné megvédeni magát, és akkor azt mondja a római helytartó, hogy hát én igazából, ha nem lett volna ez a fellebbezés, akkor most már szabadon bocsájtottam volna ezt az embert, de mivel a jog megköveteli, ezért Rómába kell neki menni, hogy ott a császári bíróság előtt védje meg a maga igazságát. És akkor rábízzák-e római százados felügyelete alatt néhány katonára, és viszik Cézáreából Róma felé. Tudni kell, testvéreim, hogy a korabeli viszonyokban magánhajó társaságok voltak, nem ismerték az állami hajózást, mint a mai időkben. Magántársaságok, ma is vannak ilyenek. Ők bonyolították a kereskedelmet a római birodalomban, nagyon sokszor a tulajdonosok is mentek a hajóval, felfogadtak hajókormányos legénységet, kapitányt, és a többit is, mentek a hajókkal. Na most így kerül Pál apostol is egy olyan hajóra, amely Cézáreából hallottuk, hogy elviszi egészen Krétáig. De nagyon késő van már. Mármint az időben ősz van, kora ősz, és ebben az időben ott megvoltak a hajózás szabályai, de hát a korabeli viszonyok között maga az időjárás befolyásolta, valamikor október közepétől már nem volt, vagy október elejétől sem volt, időjárástól függően ajánlatos már a földközi tengeren hajózni, de november 1-ével mai időszámítás szerint be is tiltották, november 1 és március 1 között nem lehetett hajóval közlekedni. Aki közlekedett, az a saját felelősségére közlekedett, de hogy úgy mondjam, államilag betiltott volt a hajózás, és éppen ebben az időben érkeznek Krétára, és szeretnének tovább menni, és Pál apostol azt mondja, hogy ne menjünk tovább, mert nagy baj rejtőzik ebben. Csak hogy olvassuk a Szentírásban, hogy az van, hogy egy olyan kikötőben vannak, ahol nem lehet áttelelni, és a kapitány, illetve ott van rajta ezen a hajón a hajótulajdonos is, azt szeretnék, hogy egy olyan biztonságos kikötőbe érjenek be, egy Főnix nevű kikötőbe igyekeznek, ahol át tudják vészelni ezt a téli időszakot, és majd, ha eljön újra a jó idő, akkor elhajóznak Rómába. Igen ám, de jön egy kedvező déli szél, leírja a Szentírás, ugye délről mennek észak-nyugat felé, a mai görög szigetekről mennek Róma felé, mindenkinek remélem ott a térkép a szem előtt, és jön ez a déli szél, és azt mondja a hajó kapitány meg a tulajdonos, hogy ez olyan kedvező szél, hogy valószínűleg ezzel mi a vitorlák révén eljutunk arra a helyre, ahol már biztonságosan áttelelhetünk. És jó széllel el is indulnak, ugye, nem tudom, olvasta valaki a regényt, a jó széllel a francia partok felé. Szóval ők elindulnak jó széllel a római partok felé, és egyszer megváltozik a szélnek az iránya, és elkezdi őket észak-kelet felől kisodorni a nyílt tenger felé. És ott vannak ilyen szigetek, zátonyok, és attól ijednek meg, hogy nemhogy nem érik el a kikötőt, hanem az a kérdés, hogy egyáltalán ne törjön szét a hajó alattuk, mert akkor mindnyájan meg fognak halni. Akár úgy, hogy zátonyra futnak, akár úgy, hogy az a viharos szél szétrázza a hajót, amik akkor még fából épültek. És nem tudnak semmit csinálni, a nyílt tengeren engedik magukat sodortatni, azt hallottuk, hogy kidobják az összes hajóban lévő fölösleges dolgokat, még olyanokat is, amik hát nem voltak fölöslegesek, meg hozzátartoztak a hajó felszereléséhez, tehát felszereléseket, mindenfélét kidobálnak, csak hogy valahogy megmeneküljenek. És akkor áll fel Pál apostol közöttük, mikor eljön a kétségbeesés, mert nem urai már sem a kormányos, sem a kapitány, hát a hajó tulajdonos végképpen nem ura a hajó sorsának. Feláll Pál apostol ott a nagy kétségbeesésben, és azt mondja, hogy hát testvérek, vagy inkább így mondja, férfiak, jó lett volna, ha hallgattatok volna valamikor rám, de nem tettétek ezt. Most azért szólalok meg közöttetek, hogy ne féljetek, mert közülünk, akik itt vagyunk ezen a hajón, senki nem fog elveszni, csupán csak a hajó. Testvéreim, azt is mondhatnánk, hogy ez a történet egy izgalmas kalandregény, vagy annak a témája is lehetne az ókorból, ahogy elbeszéli a Szentírás itt az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, ugye egy veszélybe kerülő hajós csapat, amin aztán széttörik, mert tényleg széttörik a hajó, ez majd később következik, és ahol a rajta lévő foglyok megmenekülnek, happy end, vagy éppen, mit tudom, a katonák kétségbeesésükben lemészárolják az ottaniakat, és talán valaki hős, a központi figura Pál apostol megmenekül ebből. Csak hogy ez a történet más, testvéreim. Ez a történet Krisztus egyik nagy bizonyságtévőjének életében és szavaiban hordozza az élő Krisztusnak a jelenlétét azok között, akik nem ismerik az evangéliumot. És nem csak a jelenlétét, hanem az üzenetét is a Krisztus evangéliumának. És három ilyen üzenetet ragadok ki, több is van benne, ebből a néhány versből, amit most hallottatok, testvéreim. Először azt, hogy aki hisz az Istenben, annak biztosnak kell lenni, hogy Isten jelen van minden helyzetében, életének minden helyzetében. A második, azt tudomásul kell venni, hogy a hívő ember és a hitetlen embernek is ugyanaz az élethelyzet adatik, és ugyanabban az élethelyzetben közös a sorsuk. És a harmadik, ami benne van ebben az igében, hogy az, aki biztos az Isten jelenlétében, az abban a kétségbeesésben, mikor már az Isten nélküliek elveszítenek minden reménységet, az ilyen ember reménysége lesz a kétségbeesetteknek. És az első az, hogy ha az ember hisz, és komolyan hisz az Istenben, azt is tudnia kell, hogy élete minden helyzetében ott van Isten. Ezt olyan jó lenne, testvéreim, mélyen a szívünkben is. A hívő ember számára nincsen Isten nélküli élethelyzet. Még akkor se, hogyha mélyen van, vagy magasban. Ahogy olvassuk ezt a történetet, és olvassuk a Biblia szövegét, olyan könnyen elsiklik, testvéreim, az embernek a szeme a történet olvasásakor, amellett, hogy Pál apostol mond olyan dolgokat, amelyeket nem hallgatnak meg, ugye ne induljunk útnak, nem hallgatják meg, és ami később aztán igaznak bizonyul. És akkor nagyon sokszor, ugye prekoncepcionálisan megszoktuk azt, hogy lám-lám, itt az igazolás annak, hogy a hívő emberek igazat mondanak, de hát a hitetlen világ nem hallgatja meg őket. Aztán később ez igazolódik. Testvéreim, ez nagyon olcsó lenne így leütni ezt a történetet. Valóban úgy van, hogy igaza volt Pál apostolnak, de gondoljunk csak bele abba a helyzetbe, és érdekes módon Kálvin János, ami nagy reformátorunk, hívja fel az ige magyarázatában, arra a figyelmet, hogy gondoljunk csak bele, Pál apostol egy Izraelben felnőtt, egy szárazföldön felnőtt ember. Azok pedig, akik ott vannak a hajón, a hajó legénysége és a kapitány, azok azért komoly tengerészek. Most őszintén, ha kimegy az ember a tengerre, egy olyan embernek hisz, aki jött a szárazföldről és mondja az okosságokat, vagy annak, aki szakmailag otthon van. És erre Kálvin felhívja a figyelmet. És azt mondja, hogy nem kell elítélni azokat az embereket, a kapitányt sem, hogy elindult, hiszen ő szakmailag ráhagyatkozott arra az ismeretre, amit megtanult. És vannak olyan helyzetek, amikor az ember óvatatlanul ráhagyatkozik a szakmaiságra, mert ez kínálkozik a legjobb lehetőségnek. És ahogy mondtam, Pál apostol egy szárazföldi ember, aki hajót nagyon messziről látott, illetve később, amikor elindul a missziói útjaira, akkor. De ebben a helyzetben nem a státusz a fontos, hanem az Isten előtti felelősség. És Pál apostol, amit mond, azt nem önmagától mondja, hanem azért, ezt is megtudjuk később a Szentírásból, mert az Isten jelentette ki néki, az ő lelke által. De hát ezt kívülről ki tudja? Neki egyetlen bizonyossága van. Az a bizonyossága, amivel elindult Cézáreából, amivel fellebezett a bíróság előtt, hogy neki Jézus Krisztusért el kell jutni Rómába. Bármi történik, és bárhogyan, és ő erről biztos a saját életére nézve, hogy az Istenét elviszi Rómába. Nem lehet olyan hajótörés, és semmi nem lehet, ami megállíthatná, hiszen Isten neki megígérte, hogy Rómába kell menni, és a császár előtt bizonyságot tenni az ő evangéliumáról. Tehát mikor Pál apostol ezt mondja, akkor nem a saját személyes életét félti, hanem ott van előtte az a küldetés, amelyet rábízott Krisztus. Hogy a megváltásról, a legnagyobb szabadításról beszélni tudjon a birodalom fővárosában, és nem is akárhol, hanem egy bíróság előtt. És efelől neki nem volt kétsége. Talán pontosan azért akarta megakadályozni ezt a hajóutat, mert biztos akart lenni abban, mert ő se látott mindent emberileg előre. Hogy ezt a veszélyt elkerülve biztosan eljusson Rómába. Hiszen azt is olvassuk benne, hogy olyan emberek voltak, akik a sok éhezéstől legyengültek a hajón, azért, mert bőti idő volt, nem azért, mert nem volt élelem a hajó. Bőti idő volt, és komolyan vették az akkori emberek, különösen, mert félték az Isten sokkal jobban, még ha nem is az egyigazi Isten, hanem az isteneket a régi római hitvilág szerint. És akkor megtörténik a tragédia, amit előre megmondott Pál apostol. És miért engedi testvéreim ezt az Isten? Azért, hogy rávilágítson valamire. Nevezetesen arra, hogy a szakmaiság kudarcában az ember legyen bátor odahallgatni az Isten evangéliumára is. Mert őszintén, ha Pál apostolnak nem lett volna lehetőség, hogy visszautaljon arra, hogy figyeljetek, én ezt mondtam nektek, akkor őt senki nem hallgatta volna meg. Mert kit érdekel az, hogy egy fogoly, aki itt ül ezen a hajón, és akit visznek Rómába, okosságokat mond ezen a hajón. Senki. Ahogy nem érdekelte azt sem, hogy mikor elindultak, hogy menjenek vagy ne menjenek. De értitek, az Isten azt a helyzetet létrehozza, amikor a szakmaiság csalódásában és a szakmaiság kudarcában egyszerre felértékelődik az az elejtett szó, amelyet mégiscsak el kellett mondania az apostolnak. Mert ő vissza tud utalni arra, hogy emlékeztek, én ezt megmondtam nektek. Nem kellett volna útnak indulni. És testvéreim, ez a felelőssége a Krisztusban élő embernek. Hogy az adott helyzetben elmondja azt, hogy nem jó az az út, amin elindultatok, vagy elindultál személyesen valakivel. Tudjátok, ma az a probléma, hogy emberi életek eljutnak krízisbe, mélységbe, nem tudom, hogy hová, tele van a világ ilyennel, ti is ismertek, a magatok lehet, hogy szűk környezetében, a családjában. Csak egyetlen dolog van, hogy senki nem mondta el nekik előtte, hogy esetleg lenne más út, vagy ha elmondta, úgy tekintik ma az emberek, hogy hát az élet krízisbe kerül, de hát én nem rontottam el semmit. Hát én mindent jól csináltam. Hát mindent jól gondoltam el, mindent jól vittem véghez. Csak valahol gigszert kapott ez a sok jó. Ma úgy van, hogy nincsen felelősség mögötte. Szóval minden jól csinál a mai ember, csak valahogy a világ rossz. És ezért jut mélyre az élet. És nincs ott az a személyes felelősség, hogy bocs, de valamit rosszul csináltunk. Lehet, hogy szakmailag profi módon döntöttünk, csak éppen nem az lett a végeredmény, amit akartam. Lehet, hogy emberileg hiper-szuper volt a döntés. Akár a társkapcsolatot illetően, házasságot illetően, mit tudom, egy munkahelyi, vagy akár vállalkozás tekintetében, csak valahogy nem úgy jött be a történet. És testvéreim, a hívő embernek, a Krisztusban élő embernek pont az a felelőssége, hogy elmondja olykor a Krisztus jelenlétében, hogy bizonyos dolgok nyilvánvalóak az Isten előtt, és hogy az ember tettének van következménye ebben az életben. Igen, a döntéseknek következménye van, csak hogy az emberek pont a következmény megélik, csak valahogy a döntésnek a felelősségét akarják magukról eldobni. És ez a következmény, a veszély, a kudarc, és mindannak az elvesztése, ami drága volt, nem teszi öntelté Pál apostolt. Hiszen egy közös sorsban vannak ott a hajón. És amikor Pál apostol elmondja, ez a második, akkor nem ezzel a keresztény fölénnyel megy oda, hogy lállám, én megmondtam nektek. Na látod, én mondtam a jót, te meg megcsináltad a rosszat. Most viseld a következményét. Nem. Hanem azt mondja Pál apostol, én mondtam nektek. Sőt, nem én mondtam, hanem az Isten jelentette ki nekem is. Azt is olvassuk, hogy imádkozott ő. Mindenkiért, ott csendben, amikor a vihar zajlott. Ugyanakkor, mikor eljön a vészhelyzet, akkor azt is tudja, hogy vállalnia kell, nem a kényszer miatt, hanem Krisztus miatt, ezt a közös sorsot ezekkel az emberekkel. És benne van ebben, ő is fontosan hívő emberként, a Krisztus gyermekeként ugyanolyan veszélyben van, mint a hajón lévő bármelyik ember, aki nem hisz Istenben. Ott abban az élethelyzetben nincs különbség a hívő és a hitetlen között. Közös a sorsuk, a végségig. És testvéreim, ezt jó nekünk újra tudni, mert itt a második nagy üzenet. Lehet, hogy egy családban valaki elrontott valamit, vagy akit szeretünk annak a körében. De már ne tegyünk úgy, hogy kivonjuk magunkat belőle, és ott hagyjuk egyedül őt. Tudjátok, akit szeretünk, lehet, hogy ő rontotta el, és mindig mondtuk is a jót neki, vagy éppen nekünk mondták a jót. És mi attól elrontottuk. De mert szeretjük, ezért közös a sorsunk. És együtt szenvedünk. És az Istennek a bölcsessége pontosan az, hogy elengedi ezt a hajót a végsőkig. Addig engedi el, ameddig helyet kap az evangélium ott a hajó legénységének az életében. Hiszen ott, amikor minden elvesz, akkor adatik meg Pál apostolnak az a lehetőség, azt olvasjuk, hogy gondoljunk csak bele, ott a korbácsolják a hullámok a hajót, és egyszer csak feláll egy rab. Ő Pál apostol. És azt mondja, emberek, én ezt mondtam. És jó lett volna, ha hallgattatok volna rám, de szeretnék most mondani valamit. Ne féljetek. Mert az Isten megjelentette nekem azt, hogy senki nem fog közületek, közülünk elveszni. Ember csak a hajó. Szóval mindegy, hogy kinek volt igaza. Ha egyformán mélyen van, egy közösségben, egy családban, egy szeretett közösségben egyik ember, akkor segíteni kell azon, még akkor is, ha az embernek ott az ő igazsága. És mert az Isten bölcsessége éppen az, hogy olyan élethelyzeteket hoz, amikor aztán majd az evangéliumnak is lesz érvénye, amikor már kikerülhetetlen lesz emberek életében azt, hogy szembesüljenek az evangéliummal. Tudjátok, van olyan, amikor évtizedekig valaki úgy elhessegeti, akár egy időstől, papa, mama, hagyjad már ezt. Jól el vagyunk, milyen nélkül. Meg a világ is más. És aztán az Isten elhoz egy olyan élethelyzetet, amikor egyszer fontossá válik, érvényessé válik az a bizonyságtétel. Hogy éppen azokat, akiket szeretünk szembesíteni lehet, az evangélium igényével, jelen valóságával, az evangéliumban megélt életnek a hitelességével. És úgy teljesen másképp hangzik, ha az ember innen mondja azt, hogy jobb lett volna, látod, ha annak idején hallgatsz rám, de az Isten még így sem veszíti el az életet, hanem ad új lehetőséget. Istennél nincsen lezárt történet. És pontosan azért, mert Pál apostol tudja, hogy Isten őt személyesen nem ejti ki sohasem az Isten történetből, az evangélium üdvösségének történetéből. Azt is mondja, én velem együtt titeket sem enged, hogy elveszettek. Mert Isten teljességgel van ott. És ilyen helyzetben egyetlen hívő által is annak a környezete átéli a reménység valóságát. Testvéreim, ezt vigyétek magatokkal. Istenben soha nincs olyan elrontott élet. Olyan kudarcos dolog, ahol ne lenne tovább. Aki Istenben bízik, mindig van. Amen. Már-már szárnyalt a lelkünk a csapkodó hullámok ellenére is, az igének magasságában, hallva azt a bizonyosságot, hogy aki tudja, hogy Isten jelen van az életében, soha nincs és nem lehet olyan élethelyzete, ahol Isten kiejteni az ő szeretetéből és kegyelméből. Ez volt a bizonyossága a nagyapostolnak. És ebben a bizonyosságban tudott reménysége lenni és közös sorsvállalója lenni azoknak a történéseknek, amelyekről hallhattunk, mennyei jóatyánk. Köszönjük neked, hogy igét, reménységet szórtál a te néped közé. Ma is közénk. Hiszen bizony megtörténik, és nem is ritkán, hogy életünk dolgai nem úgy alakulnak, ahogy mi elterveztük, ahogy szakmailag azt jónak gondoltuk, és bebiztosítottuk, és kijártuk, és hozzá tanultuk a fél életet. Egyszer minden a legjobb emberi szándék ellenére is valahol kudarcba fullad, valahol nagyon mélyen végződik. És akkor az ember letenne mindent, és azt mondaná, hogy nincs tovább. Lehet, hogy az se volt, aki előre megmondja a jót, vagy legalábbis azt, ami később jónak bizonyult. Vagy éppen volt olyan, csak az ember nem hallgatott oda. Jó nekünk most látni a te igédben, hogy akik a tieid, akikről te elrendelted azt, hogy ott legyenek arra azon a helyen, ahová őket küldöd, a bizonyságtételükkel megtartói lehetnek másoknak is. Sok ilyen életért imádkozunk, mint amilyen a nagyapostolé volt ott azon az úton Róma felé. Legyenek olyanok, akik elmondják bátran az evangélium igazságát, és nem azért, mert szakmailag ők értenek a legjobban hozzá, hanem azért, mert ők kapták meg a kijelentést a mennyekből. Ó, legyen mindig ott a feddő szeretet mindazok irányába, akiket nagyon szeretünk, de legyen ott mindig az a krisztusi lélek is, amellyel oda tudunk állni azok mellé, akik valahol kudarcot vallottak. Ebben segíts, így építs minket, így adj nekünk új életet, új reménységet, és így fogadd el kérésünket, amelyben kérjük, hogy áld meg a mai nappal kezdődő ökumenikus imahetet itt ebben az országban, szerte a Kárpát-medencében és a világ minden táján, hogy gyermekeid közös imádsága eljusson mennyei színed elé. És azt is fogadd el, amit csöndben elé teszünk, fiadért a Krisztusért mennyei jó atyák. Amen.